Erős vár a mi Istenünk. Ez elég gyenge volt, testvére. Kezdjük még egyszer. Erős vár a mi Istenünk. Na, az első énekünk, testvérek, az Áldjátok az Urat kezdetű ének lesz, ami egy mutogatós ének. A ülve, állva, tapsolva, kezet fölemelve ilyen mozdulatok vannak benne. A gyerekekre és a felnőttekre egyaránt vonatkozik, hogy kötelező mutogatással csinálni, jó? Én odaülök szembe, és akkor lehet figyelni, ha valaki magától nem tudja. Jó? Ez a kezdő énekünk. Zsóka, te vagy a felelős, hogy a hátsó sort szemmel tartod, hogy nehogy itt az idősek hűségesen, engedelmesen csinálják, ott megbubbasztanak a fiatalok, jó? Na, áldjátok az Urat! Ülve kezdve! Reggeli torna után meg volt az esti torna is, dicsőítéssel egybekötve. A következő ének alatt, Szentlélek Isten, jöjj szívünkbe, lesz az ének. A pannát kértem meg arra, hol a panna? Van nála egy doboz tele igéslapokkal, hogy mindenkihez odalép és átnyújt egy igéslapot. Most az esti alkalom után többeknek haza kell mennie, úgyhogy nem a végére hagyjuk az igéslaposztást, ahogy szoktuk, hanem most szeretnénk mindenkinek adni ebből az igéslapból. Fogadjuk szeretettel, tegyük el, és akik maradnak holnapra, holnap délután lesz a morzsaszedés. Ha ennek az igének a kapcsán, vagy bármi kapcsán Isten kimunkált valamit a szívünkbe, amit meg akarunk osztani, akkor holnap lehet ezekre reflektálni. Tehát most csak annyi a feladat, hogy az ének alatt fogadjuk el az igét Istentől, és közben énekeljünk.
tiszteletére történik, pontosabban az ő kérésére, az Úristen tiszteletére, és ő fogja bocsászni, ő is ma elköszönt tőle. Még a felesége Györgyi, bocsánat.
Thank you. legyen a mai együttlétünk az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Imádkozzunk. Úrunk, köszönjük, hogy a Te kezedben formálódik a mi életünk. Köszönjük, hogy a Te szereteted formál bennünket. Köszönjük, hogy a Te szereteted fájdalommal és szenvedéssel, de kitartó hűséggel formálja a mi nagyon-nagyon kemény szívünket. Kérjük, ma is munkálkodj rajtunk, bennünk és általunk. Amen.
Uram, az életem, kezembe tettem, nem legtöbb még, állnak öröki, szemben hadd legyen, adjak csupán, mert az nem lelkedem, csinálj nyomd rám, engem ködös még.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket, és hát azt hiszem, hogy egy kicsit már úgy belepillantottak a testvérek az életünkbe és az élettörténetünkbe, legalábbis annak a lelki oldalába és annak a harcaiba és küzdelmeibe. Tegnap ott fejeztük be, hogy Isten végül is, ha jóval évekkel később, körülbelül 5 évvel később, majd az Isten időszámításról azért lesz még szó, megmutatta azt, hogy hát miért is kellett hazajönnünk Brazíliából. Adott nekünk egy olyan megtapasztalást, egy olyan csodálatos ajándékot, amit nem sok keresztény mondhat magáénak, hogy láthattuk azt, hogy az Isten hogy szül meg egy új gyülekezetet. Mondhatnám avval a képpel is, hogy Isten lehetőséget adott nekünk arra, hogy a kulcslukon belesve és benézve az ő munkáját megpillantjuk. Ez volt Budaörs, és hát persze ott is voltak terhek és gondok, beszéltem is róla, és aztán egyszer csak Szeverényi János azt mondta, hogy Péter, el akarlak vinni téged a Felvidékre. Korábban nekem már voltak szolgálataim, amiben szintén úgy belesodort az Isten a presbiteri kérdéssel és a presbiteri szolgálatokkal kapcsolatban. és fölvitt engem Gömörbe, a Felvidékre, Sajógömörbe nevesen, ahova összehívták a környék evangélikus magyar presbitereit egy presbiteri délutánra. Hát, készültem, ahogy kell, el van intézve, de azt hiszem, hogy ez nagy tanulság mindannyiunk számára, hogy készülhetünk mi bárhogy, és fontos is a készülés, de Isten sok mindent felülírhat, és sok minden meglepetéssel szolgálhat. Nekem is ott meglepetésként hatott az, ami ott ért, egy végtelen nyomasztó, végtelen reménytelen, végtelen kilátástalan, végtelen jövőtelen helyzet. Hol van egy idős lelkész, egyébként két magyar evangélikus lelkész van Ágcsernyőtől Pozsonyig, magyarul az egész Felvidéken és Szlovákiában, és ennek az idős lelkésznek van 11 vagy 12 temploma, ahol kellene istentiszteleteket tartania, és aztán ott vannak ezek a presbiterek, akikből jött ki a panasz, egyrészt a szlovák egyházzal kapcsolatban, másrészt visszanyúlva egészen a kitelepítésekig, hogy szakítottak szét családokat, hogy fogytak el a gyülekezetek, és így tovább, és így tovább. Csak jött belőlük az egész. És akkor megint átéltem azt másodszor életemben, hogy valami nagyon-nagyon összeszorult a szívembe. Nem tudtam tőle szabadulni, hazajöttem, és mivel már volt imapárom, elmondtam a lelkészemnek, hogy mit tapasztaltam, és nekem az a javaslatom, hogy ez a felvidéki gyülekezet, ez legyen nekünk testvérgyülekezetünk. És akkor elkezdődött ez a szolgálat, ahol megint az Isten a szívemben ilyen lüktetésszerűen adta azt, hogy hűség és rendszeresség. Ez akkor úgy nézett ki, hogy havonta egyszer a budaörsi istentisztelet után beültünk az autóba, fölmentünk az 200 kilométer, fölmentünk Sajógömörbe, és ott időnként két kocsival, időnként három kocsival, és ott alkalmakat tartottunk. A gyerekcsoportoknak volt egy alkalom, a fiataloknak és a felnőtteknek. Nem a lelkész tartotta, nem a budaörsi lelkész, hanem mi laikusok. És most hadd szakítsam itt meg azt, hogy egy gyors statisztikát csináltam, biztos, hogy pontatlan, de életemben körülbelül egy 20 000 igehirdetést hallottam már. És valószínűleg egy 10 000 bibliaórán már részt vettem, beleértve a vasárnapi iskolát, meg egyebeket. De ez valahogy kimarad, lehet, hogy máshol nem, de nekem az életemből így kimarad, hogy halljam igehirdetésben, hogy a misszió az nem fakultatív kérdése a keresztény embernek, hanem egyszerűen a keresztény élet lényegéhez hozzátartozik. A misszió hozzátartozik a keresztény ember életének lényegéhez. És ez nem kérdés. És ez nem olyan, hogy akarom vagy nem akarom, szeretném vagy nem szeretném, ez nem így működik. Hanem Isten indítani akar. Csak az a kérdés, hogy mivel van tele a szívünk. Ha minden mással tele van, akkor ez sohasem fog beleférni. Na de az, hogy az egyház tanításában nem igen fér bele, legalábbis a minden vasárnapi tanítás, vagy a vasárnaponkénti tanításában, ez egy más kérdés. Ezért szoktam mondani, hogy az evangélikus egyház független attól, hogy van missziói központ, és nagyon áldott szolgálata, börtönmisszió, iszákos mentő, stb. Alapvetően egy missziótlan egyház. Mert ha azt mondja az evangélikus egyház, és ezt tanítják, hogy gyülekezeteiben él az egyház, akkor a gyülekezeteknek kéne misszionálni. És az volt a csodálatos, hogy jöttek föl velünk oda a fiatalok, ilyen 17-18-20 éves fiatalok Budaörsről, és tartották ott a ifinek, meg a gyerekeknek az alkalmakat, és ráéreztek arra, hogy a gyülekezeti léthez és az ő kereszténységükhöz hozzátartozik a szolgálat, a misszió. Hogy felelősséget vállalunk egy másikért, aki gyengébb, elesettebb, és hordozni kell őt. Ez egy óriási megtapasztalás volt, és az Istennek egy óriási iskolája. És a másik pedig az, hogy aki ebben a szolgálatban benne van, az ne csodálkozzon azon, hogy többet kap, mint esetleg amennyit ad. Ő maga többet kap ezáltal. Persze itt is ki lehet égni, majd erről is fogok beszélni természetesen. Aztán kérem, senki se értse félre, az egyik alkalommal, az egy másik alkalom volt, nem ilyen minden vasárnap és szombatesti alkalom, oda egyedül mentem, gyerekeknek volt alkalma, én tartottam, ott volt vagy 30 gyerek, és a radiátor mellett tél volt, ott állt mankóval, két mankóval egy, hát nálam legalább 20 évvel fiatalabb férfi. Kiderült az, hogy az unokaöccseit hozta oda, Lóci Tiborról van szó. És megismerkedtünk, beszélgettünk, stb. Hát ő nagyon messziről került vissza az egyházba, hogy így mondjam, mert olyan nagyon ez nem érdekelte, egyedül a nagyapja tiszteletéből, vagy a nagyapja iránti tiszteletből járt el, mert kísérni kellett az öreget a templomba, amíg még élt. És az Isten őt megkereste, éppen azért, mert balesetet szenvedett, és ez az öreg beteg lelkész meglátogatta Kassán a kórházba, 17 operáción van egyébként túl, leesett a tetőről, és mind a két bokája szilánkosra tört, és egy Bibliát vitt neki, meg egy finn kátét, és ez az ember ott elkezdte olvasni, és valami megmozdult a szívében. És teltek az idők, és éreztem azt, hogy most már azért jó lenne ezt nem Budaörsről menedzselni, hanem valaki helyben ott ennek felelőse legyen. És akkor egyszer, amikor találkoztunk, azt mondtam, hogy Tibor, te leszel a felvidéki magyar evangélikus misszió vezetője. Dobott egy hátast, ahogy szokták ezt mondani. Ez körülbelül úgy lehetett, és tudom, hogy nehogy valaki félreértse, mert akkor megint nem jövök, megígérem, de amikor Illés rádobta a köpenyét Elizeusra, és azt mondta neki, hogy tettem veled valamit. Ugye? És az lett ugye az utódja. Hát így dobtam rá én is szavakban ezt, hogy te leszel. Teltek az idők, rengeteget segítettünk, Irak misszióval kezdte, és így tovább, és így tovább. Hát valahogy ennek a pénzügyi alapját is meg kéne teremteni. A budaörsi gyülekezet minden nyáron valahova elmegy, például azt hiszem a jövő héten, vagy a jövő hét utáni héten Bonyhádra, családos táborba egy hétre. Na, Salgóbányán voltunk az egyik esztendőben, ugye az közel van a határhoz, és egy hétig ott voltunk, és az egyik napra, reggel érkezve és este, késő este hazamenve, a két vagy három autóval eljöttek, vagy négyel eljöttek a sajogömöriek. Fiatalok, felnőttek, stb. Délután, ahogy szoktak, ugye a fiataloknál volt ott ökörködés, minden, a kisboltba vásárlás, nyalóka, stb. Stb. És én arra azt terveztem, hogy este az ilyen alkalom végén, akkor ott bejelentem azt, hogy a holnapi nap folyamán ott volt körülbelül 130-140 budaörsi, abból a fele felnőtt, hogy gyűjtést rendezünk a megalakuló felvidéki evangélikus, magyar evangélikus misszió számára. Ezt én így elmondtam, aztán volt az esti igei alkalom, stb. Stb. Kezdtünk aztán utána, már sötét volt, szétoszlani, és akkor odajött hozzám a Sajó Gömöri, ismertem már egyébként a srácot, egy kamas srác, a cigány Jenő, Jenő volt a neve, egy cigány srác, magyar anyanyelvű. Ő volt olyan 15 éves. És azt mondja, Péter bácsi, akarok magával beszélni. Mondom, mit szeretném mondani, Jenő? Lehet már adakozni erre a misszióra? Hát mondom, persze. Elővett zsebéből 35 forintot, és azt mondta, hogy ennyim van. A felvidéki evangélikus magyar misszió ezzel a 35 forinttal indult. A mai napig beleborzongok. Hogy az Isten az hogy tud munkálkodni. Másnap reggel elmondtam, azonnal összejött 300 ezer forint. Az Isten olyan dolgokat tud fölhasználni, hogy az ember csak áll és néz. Fölhasznál egy ilyen gyereket? Kétszeresen kisebbségi? Aztán ez az idős lelkész Rusznyák Dezsőnek hívják, rengeteg betegséggel küzdött, nem tud beszélni már a végén. Össze-vissza helyettesítették meg, én is jártam föl helyettesíteni, istentiszteleteket tartani, mindenféle. De egyet tudott. Ez az ember ezt tudott kérni. Ha bement az Üllői útra, akkor soha nem jött ki úgy, hogy nem szóltak le a pénztárba, hogy a Rusznyák Dezsőnek adjanak 100 000 forintot. Az mindig valamilyen építkezésre vagy valamire. Nagyon tudott kérni, és nagyon tudott imádkozni. Annyira megszégyenített ez az ember, hogy ott végig sorolta azokat a kis településeket és falvakat, hogy Uram, lekenje melléte, panyit, mit tudom én, melyik pádár, stb. Sorolta, akikért, és ott az ottani emberekért imádkozik. Valahogy már nem is volt senki. És hát ír, mert hogy a parókiának, már nyugdíjba készült, vagy már az is volt, hogy a parókián az ablakokon keresztül fúj a szél. És írt a kassai magyar konzulátushoz. És erre jött a telefon, hogy a konzul ki akar jönni azonnal. Kijött a konzul azért, mert azt mondja, hogy a Magyar Köztársaság külügyminisztériumának ugye kassai konzulja, hogy ők tudták, hogy itt vannak magyar katolikusok, magyar reformátusok, de hogy evangélikusok, hát ezt ők nem tudták. Senki, semmit nem tudnak. Mi van itten? Most ne az ablakról beszéljünk, és akkor a Lóczi Tibor már benn volt ebbe a szolgálatba, meg a Rusznyák Dezsővel körülvitték az egész környéken, mindent megmutattak, és így tovább. És akkor azt mondta, hogy hát mit szeretnének? Hát a lelkész azt mondta, hogy ablakcserét, Lóczi Tibor azt mondta, hát egy missziós központot. Erre mondja ezért, hogy hát jó, akkor kér egy feasibility study-t, vagyis egy megvalósíthatósági tanulmányt. Akkor fölhív engem a Lóczi Tibor, hogy figyelj ide, honlapra nekem kéne egy missziós központra, egy elméleti missziós központra, egy pénzügyileg alátámasztott megvalósíthatósági tanulmány. Akkor egész éjjel írtam egy 17 oldalas tanulmányt, és akkor azt elküldtem, 350 millió forintról. Hagyrém, hát ez ki hiszi el? A világon senki. Hát persze, hát nem is történt semmi. Ők beadták, az kész. 5 év múlva, 5 év csönd, 5 év múlva magyar kormány Tornalján vett egy épületet, azt teljesen felújította, és tavaly átadták a missziós központot. Magyar kormány tulajdona és az ottani evangélikus missziós központ a kezelő és használó. Az embernek az esze megáll, hogy mi van. Hogy?
És a parókia is
rendbe lett. Így van. A parókia is rendbe lett. Azt hiszem, itt be kéne fejeznem, pedig akartam volna még mondani dolgokat, de akkor nagyon elhúzzuk, úgyhogy még holnap lesz vastagon dolog, mert azért most ezt nevezhetjük egy hullámhegynek, de holnap jön a hullámvölgy, a mély zuhanás az életünkbe, a szolgálatunkba, inkább így mondjam, a gondolkodásunkba, és hogy abból az Isten hozott ki. Köszönöm. Ha valaki nem tudja, de valószínű itt a legtöbben tudják, hogy közben Lóczi Tibor elvégezte a hitoktatóit a teológián, majd pedig a lelkészi képzésen is részt vett, és lelkészi avatták, és a nyugdíjba ment lelkész helyett ő lett a lelkész.
Most az északi egyház kerületet Miskolcon ő
hirdette
az
idét. Igen, igen. Köszönjük szépen. Imádkozzunk. Mennyei atyánk, Te látod azt, hogy nem én terveztem így, hogy a Kelj fel ének, a felvidéki misszió és a misszióról való gondolkodás, és most pedig az ige is erről szóljon. Tiéd legyen érte a dicsőség, és azért is, hogyha most a szívünkben elindítasz valamit. Amen. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által. Az apostolok cselekedetei 26. fejezetből idézett. Déltájban az úton láttam, amint mennyből a nap fényénél is ragyogó világosság sugároz körül engem és utitársaimat. Mikor pedig minnyáján a földre estünk, egy hangot hallottam, amely így szólt hozzám héber nyelven, Saul, Saul, miért üldözöl engem? Nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod. Erre ezt kérdeztem, ki vagy Uram? Az Úr pedig így válaszolt, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, és állj a lábadra, mert azért jelentem meg neked, hogy szolgámmá tegyelek, hogy tanúbizonyságot tegyél arról, amiket láttál, és arról, amit ezután fogok neked magamról kijelenteni. Megoltalmazlak-e néptől és a pogányoktól, akikhez küldelek? Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra és a sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy az én bennem való hitáltal megkapják bűneik bocsánatát és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltek. Ezért Agrippa király, nem voltam engedetlen a mennyei látomás iránt, hanem először Damaszkuszban és Jeruzsálemben, majd Júdea lakóinak és a pogányoknak hirdettem, hogy térjenek meg, forduljanak az Istenhez, és éljenek a megtéréshez méltóan. Kedves testvérek, tegnap este Isten hűséges féltő szeretetéről volt szó. Láthattuk, hogy a törvény mögött Isten féltő szeretetét tapasztalhatjuk meg, ha Isten képünk rendben van. Torz Isten képpel a törvény félelmet okoz. Aki pedig fél, az menekül attól, akitől fél. A valós és egyedül reális Isten kép az, amit ő maga formál ki. És ez azzal kezdődik, hogy az emberben megmásíthatatlanul megerősödik. Isten szeret engem. Azzal folytatódik a valós istenkép kirajzolódása, hogy bármit tesz velem, bármi van a környezetemben, a javamat akarja. A harmadik lépése a valós istenképet és az én istenképem kialakulásának, kirajzolódásának az elengedés, az elfogadás. Tegnap feltettük azt a kérdést, van olyan, hogy az ember önmaga ellensége? Egy-két súlyos mentális betegségtől eltekintve ilyen nincs, egy kivéve, egy kivétellel, amikor az ember Isten ellen lázadt és lázad. Isten megszólításának, közeledésének, szeretetének aktív vagy passzív elutasítása esetén az ember önmaga ellenségévé válik. Azt teszi, ami rossz neki, ami rosszabb neki. Isten keresi az embert, Isten az ember után megy, fut utána, mert javát akarja. Ezt Krisztusban és Krisztus által tette meg Urunk földi szolgálata, majd halála és feltámadása által. Az ehhez való hozzáálláson, hogy milyen hozzáálláson van, múlik, hogy az ember önmaga ellensége-e vagy sem. Isten hűsége kifogyhatatlan és végtelen, aminek mi kedvezményezettjei vagyunk. Ugyanakkor nem hozzánk hű, hanem önmagához. És akkor a mai alkalom a reménység és Isten szeretete. A római levélből ezt olvastam, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által. Az ezelőtt lévő versek pedig arról szólnak, hogy Jézus Krisztus által kegyelem, kapott kegyelem az alapja annak a reménységnek, hogy részesülünk Isten dicsőségében. Akkor is, ha megpróbáltatások érnek. Kedves testvérek, arra gondoltam, hogy milyen könnyű erről beszélni egy ilyen Pilis Csabai héten, egy csendes héten. Szerető Istenről szól minden egy héten keresztül, és mi ebben jól bele tudunk simulni. De nem csak értelmünkkel, hanem érzéseinkkel és szívünkkel is. Nem csak ténye, hanem hangulata is árad ennek. Ne szégyeljük, ennek a hangulatába vagyunk legalábbis néhány órára, vagy egy hétre. Ez nem baj. Ezért hálát lehet és kell adnunk. De a bibliakörös, 90 éves Ica néni a stroke után az elfekvőben a nap 24 órájában a plafont nézi, és az ajtót, hogy ki látogatja meg. Sógorom, lelkész feleség, édesanyja, 98 évesen azon szomorkodott, a Jóisten itt felejtette őt a földön, és még nem vitte magával. A budaörsi évtizedek után, ahol több volt a gyerek és a fiatal, mint az idős, Isten most olyan környezetet és gyülekezeti, bibliaórai közösséget adott, ahol nincs gyerek, nincs fiatal, csak idős van. Leépülés fizikailag és szellemileg is. Sokszor nincs gyors elmenetel, halál, csak lassú távozás, esetleg demencia jelentkezik. Látogatjuk ezeket a testvéreket, de egy dologról nehéz beszélni nekik, a reménységről. Erről nagyon nehéz beszélni. Arról, hogy semmi baj, testvérem, legyen reménységed, hogy Isten dicsőségébe fogsz részesülni, ahogy a Pál apostol a rómabelieknek megírta. Ha nem lehet reménységről ezeknek az embereknek beszélni, akiknek már tényleg nincs semmi jövőképük, semmiük, akkor miről lehet ezekkel az emberekkel beszélni? Arról nem, hogy reménykedj, hogy jobb lesz holnap. Arról lehet beszélni, hogy az Isten szereti. Bizony, testvérek, nem a reménység, ami kapaszkodunk, hanem az Isten szeretete. Miért? Mert mindennek a forrása, a reménységé is Isten szeretete. Vissza a forráshoz. Pál apostol az idézett ige előtt arról beszélt, hogy dicsekszünk a megpróbáltatásokkal is, mert tudjuk, hogy a megpróbáltatás szüli az álhatatosságot, az álhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet. Kedves testvérek, nagy ajándék az álhatatosság. Nagy ajándék a kitartás, a kipróbáltság, a reménység. Milyen jó, hogy valaki megingás nélkül megmarad ezekben. De hívő életünkre nem ez a jellemző, hogy minden percünkben és óránkban, napokon, heteken, éveken keresztül álhatatosak vagyunk, kitartóak vagyunk, és a reménységben soha nem indunk meg. Még a hitünkkel kapcsolatban is fölmerülhetnek kétségeink. Mert a hívő élet megpróbáltatásokkal van tele, vannak magasságok, vannak mélységek, mélypontok. Aki ezt tagadja, vagy nem ezt tanítja, ott valami szektás beütés feltételezhető a háttérben, vagy pedig nem szektás beütés, hanem egy olyan izzadságszagú görcsösség, hogy én hívőként nem lehetek elesett, nem lehetek mélyponton, nem lehetek kiégett, nem lehetek depressziós, és folytathatnám. Bizony ez a fajta angyali létállapot bizonygatása itt a földi életben hamis. De egyben soha nem kételkedhet a hívő ember, akár mélységben van, akár magasságban, Isten szeretetében. Abban, hogy Isten szereti. Átélheti azt a látszat érzést, hogy az Isten engem elhagyott. meg azt is, mintha Isten távol lenne tőlem. De Isten szeretetét, hogy szeret az Isten, a hívő, Krisztus követő ember soha nem kérdőjelezi meg. Azért nem, kedves testvérek, mert ez a forrás. Az Isten szeretete a forrás. Ha jönnek nehéz napok, jönnek időszakok, mélységek, mert jönnek és jönni fognak, az, hogy Isten szeret, örök és soha nem változó origó, kiinduló pont marad. Ide mindig vissza lehet menni. Még akkor is, ahogy a Tünde talán elmondta, de nem tudom, valakivel beszélgetett, az biztos, hogy egy nagyon kedves, áldott szolgáló testvérünk 8 hét alatt ment el, és tudta azt, hogy áttétes rákja van, de 8 héttel ezelőtt még nem tudta, és azt tudta, hogy minden körülmények között ebben az állapotában, hogy őt hazavárja az Ura, az Isten szeretete tartja meg. Ez az a forrás, ahova mindig vissza lehet menni. Ez az örök vigasz, és ez az örök valóság. Nem reménység valami eljövendőben, hanem a mindenkori jelen valósága. Egy evangélikus idős asszony rákos lett. Sokat szenvedett, és a halála előtt megtagadta Isten. Azt mondta, hogy aki hagyja, hogy ennyit szenvedjen, az számára nem létezik. Utasította a családját, hogy nem lehet egyházi temetése. Ez a mi köreinkben nem volt bibliaórás, de tudjuk, hogy abból a faluból volt, ahol vannak. Ez az asszony évtizedeken keresztül vallásos volt, melynek alapja a családi tradíció volt. Nem az élő feltámadott Krisztusban itt, hanem szülei, nagyszülei vallásos örökségében. Csak és kizárólag Krisztus vezethet el bennünket a forráshoz, a szerető Istenhez, Isten szeretetéhez. És ezt soha, de soha ne felejtsük el. Ezért fontos a találkozás Krisztussal. Mert csak ő vezethet oda az Isten szeretetére. Csak ő nyithatja föl a szemünket, hogy az Isten szeret. Ez megmarad, minden más, az eleink vallásos öröksége, a tradíció, a liturgiák, a nem tudom én micsoda, minden elmúlik. De, és ezek a krízis helyzetekben magunkra is hagynak, mint ennél az asszonynál. De az Isten szeretete örök és megmarad. Hallani azért az eső miatt? Igen? Jó. Áradás a szívben a Szentlélek által. Most éppen áradás van, itt is. Szívünkben áradt az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által. Ezt hallottuk. Kedves testvérek, nincs olyan földi dolog, amiben az áradás ne lenne negatív és pusztító. Nincs olyan földi dolog. Árvizek elöntenek településeket, utakat, vasutakat, mezőgazdasági területeket, nagy pusztítást végezve. A jégáról nem is beszélek. Bár mostanában a klímaváltozás idején ilyen veszély bennünket nem fenyeget. Igen, háromszorosan vagyok hálás ezért az esőért. Igen, az egyik az, hogy nem jéggel jött. A másik azért, mert a sok éves átlagnál idén 30%-kal kevesebb csapadék hullott. És a harmadik, kevesebbszer kell törölgetni magam. Tehát, szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által. Ugye nincs olyan földi dolog, amiben az áradás ne lenne negatív, pusztító. De a jégár is ilyen. Gyerekkoromban láttam, amikor a Balaton jegét egy vihar feltörte és a partra sodorta, a jég mindent letarolt. betonmolót, kőpartot, mindent összetört, és 3-4 méter magasra föltolt. A jégár fantasztikus erővel tud kárt okozni, és iszonyatos ereje és pusztítása lehet. Aztán van egy másik áradat is, ami pusztít, rombol. A médiából, az internetből áradó mocsok és szenny szintén, és az egyre jobban. Könyvekből is, újságokból is, filmekből, és így tovább. Akkor is rombol, és akkor is mocsok, hogyha azt becsomagolják, és azt mondják, hogy ez a haladás, ez a modernitás, ez a jövő. Tehát minden áradat, ami földi, csak pusztító lehet. Amikor sok gyümölcs terem, gazdag szőlőtermés vagy gabonatermés, azt nem áradatnak hívjuk, hanem jó termésnek. Egyedül Isten szeretetének az áradása áldásos, mert az nem földi. Az áradó isteni szeretetből fakad az áldás, sőt árad a kegyelem is, az ő kegyelme. Figyeljük meg a folyamatot. Isten szeretete, ebből következően Isten a Golgotai keresztre néz, az ott függő Isten fiúra, Krisztus érdeméért Isten megkegyelmez, és ez a kegyelem kiárad feléd és feléd. Ez a folyamat, a kiinduló Isten szeretete. Az elektromos áram útja az erőműtől a konnektorodig vezetéken halad. Isten szeretetének áradása a Szentlélek vezetékén keresztül halad hozzád és hozzám. Rajta keresztül jut el a szívig, mert így mondja, hogy a szívünkbe árad az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által. A Szentlélek megszámlálhatatlan dolgot végez velünk és bennünk. Többek között Isten szeretetének és ebből fakadó kegyelmének eljutását végzi. Szívtől szívig. Isten szívétől a szívemig és a szívedig. Gátszakadás Istentől. Mindannyian láttunk már gátszakadást, ritkán élőben, inkább tévében. Emlékszünk a Vörösiszap katasztrófára is, amikor egy tározó gátja szakadt át, és okozott hatalmas tragédiát. Emberéletek, növények, állatok, földi javak pusztulhatnak el, ha gátszakadás történik valahol. Amikor viszont az isteni szeretet árad, akkor gátszakadás történik. Áldott gátszakadás. Így is mondhatom, szükségszerű, hogy történjen. Pál apostol erről tett bizonyságot több alkalommal is, melyből az egyik lelki testvére és tanítványa Lukács is írt, amikor Pál apostol Saulnak a megtéréséről írt az apostolok cselekedeteiben. Saul, miért üldözöl engem? Nehéz neked az ösztök ellen rugódoznod. Egy élet születésének pillanatai ezek, amikor megszólal Saul, hogy ki vagy uram, az úr pedig így válaszol, én vagyok, akit te üldözöl. De kelj fel, állj a lábadra, mert azért jelentem meg neked, hogy szolgámmá tegyelek, tanúbizonyságot tegyél arról, amiket láttál, és arról, amit ezután fogok neked magamról kijelenteni. Pál apostollá lett Saul életében is, a damaszkuszi út előtt gátak tornyosultak. Ki tudja, hogy milyen gátak tornyosulnak a mi szívünkben is, a Krisztus evangéliuma előtt. Mik voltak Pál apostolnál ezek a gátak? Téves istenismeret, az ősök és a hagyományok mindenek felett való tisztelete, megszállottság, nemzetféltés, és így tovább. Ott az út közepén Jézus szavai átszakítottak Saulban minden gátat. Nem csak átszakították, hanem el is sodortak. Nem maradt belőlük más csak az emlékük, amit tanúságtételében Pál apostol néhányszor megemlített. Isten két formában is megerősítő, hogy ő állította meg Saul, fénnyel és hanggal. Az a kérdés, csak Saullal akart kezdeni? Az Úr a többiekkel, a kíséretével ott és akkor nem? Nem azért csak Saullal, mert a kísérőikkel nem volt terve, hogy őket nem akarta magához téríteni, hanem azért, mert és itt egy fricska szektázó zsidók felé, akik egy zsidó szektának tartották a kereszténységet, csak szektákban vannak tömeges, egyidejű megtérések, tömeges, egyidejű gyógyítások, tömeges, egyidejű látomások, tömeges, egyidejű extatikus állapotok. Ez akkor is igaz, az első pünkösdre és Péter apostol prédikációra gondolunk, amikor 3000 ember tért meg, de velük is külön-külön és egyesével volt dolga Istennek. Mert Istennek mindig az egyes emberrel van dolga, őt keresi, most éppen itt és most ebbe a zúgó esőbe téged és engem. Vagyis nála a legnagyobb szám az egyes, és az te vagy, és az én vagyok. Akkor és ott az egy Saul volt nála. Nála szakadt át a gát. Így szakadt át a gát Zákeusnál is, és lett következménye, hogy az Úr szállást vett nála. Itt pedig nálad és nálam kell, hogy átszakadjon a gát. Akkor is, ha már valamikor megtörtént, vagy már többször megtörtént. Mert újabb gátak is épülhettek az életünkben, amik akadályai lehetnek Isten tervének és akaratának velünk kapcsolatban. Igenis, mindig újabb gátak építéséről gondoskodik a sátán. Át kell szakadnia rendszeresen, akár naponként ezeknek a gátaknak. Elhívó szeretet, az nem finomkodó szeretet. Sault Jézus Krisztus két egymással összefüggő, egymásból következő ok miatt szólította meg, és okozott nála gátszakadást. Először is azért, hogy új élete és üdvössége legyen. Másodszor, hogy neki szolgáljon. A kettő elválaszthatatlan, ahogy a tanúságtételben is mondtam, amiről 20 000 prédikáció nekem nem szólt, hogy elválaszthatatlan. Tanúságtétel és misszió ugyanaz. Kedves testvérek, mondhatja bárki, hogy de én nem tudok. Mert különben is az én körülményeim nem olyanok. És én ezt sokszor megkaptam már, hogy hogy tudnék én az Istennek szolgálni. Hogy tudnék én másoknak tanúbizonyságot tenni. Hogy tudnék én missziót folytatni. Erre nekem mindig egyetlen egy történetem van. Ha valaki ezután is fönntartja az álláspontját, akkor én széttárom a kezemet. A 30-as években Budapestre került Zánkáról egy fiatal lány cselédnek. Itt ezután Budapesten megházasodott férjhez ment, ő egy hívő asszony volt, leány aztán asszony volt. Óbudán telepedtek le, fölnevelt gyerekeket, megöregedett a 60-as évekre már, akkor lehet, hogy a 20-as években volt, elszámoltam, amikor idejött, már 80 év körüli volt a Szűcs néni. A unokájával élt, aki napközben elment dolgozni. A Szűcs néni már nem tudott templomba menni, mert olyan ízületi betegségei voltak. Olvasta a Bibliát, ott a lakáson belül, már nem is tudott kimenni sem, olvasta a Bibliát, volt egy ima listája, és naponta többször imádkozott emberekért, az ima lista alapját. Amikor az ánkai testvérek a szüleimnek a figyelmét fölhívták erre az asszonyra, hogy jó lenne, hogyha néhányszor meglátogatnánk, attól kezdve Bennünket, gyerekeket rendszeresen vittek a Szűcs nénihez, hogy meglátogassuk őt. Én olyan 8-10 éves gyerek voltam, a 60-as évek, 60-61-62 körül, és abban szembesültem, hogy itt van ez az idős asszony, bezárva a négy fal között, telefon nem volt akkor még. A kezei az ízületi gyulladás miatt az ujjai eldeformálódtak. De ezekkel a deformált ujjakkal csodálatosan szépen tudott horgolni. Picike kis terítőket horgolt. Ezeket betette kísérőszöveg nélkül egy borítékba, lezárta, megcímezte az akkor még nyugat-németországi Liebenzeli missziónak, akiknek a misszionáriusai különböző távoli országokban szolgáltak, és elküldte a misszióra rendszeresen ezeket a terítőket. Ott árveréseket csináltak, megvették az emberek, és a misszió kapta meg ezt az összeget. Egy magyar hatelemit végzett, nyelveket nem beszélő, beteg, 80 éves asszony ilyen missziót végzett az imádságával és ezzel. Ettől kezdve nekem senki nem mondja, hogy én nem tudok mit tenni. Sohasem mondta ezt. Nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod. Az Isten ember kapcsolat szempontjából alapvető és bizonyosan sokaknak új, amit ebben a jézusi mondatban találunk, és az eredeti görögben is így van, nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod. Tudjuk, hogy mi az az ösztöke? Az egy bot, jó hosszú, legalább 2 méteres, ki van hegyezve, de van, amikor nincs kihegyezve, hanem helyett, hanem a végére egy vas van rá erősítve, szegelve, ami hegyesen végződik. És az ökröket ebben irányították. Az ökrök szájában nem lehet zablát tenni, és ökrökkel végezték a mezőgazdasági munkákat. Ez fájdalmat okozott, de így tudták terelni őket. Manapság egyébként elektromos ösztöke van, mely áramütést okoz, de nem akkorát, hogy elpusztuljon az állat. Ugyanis a földművelésben járatlan ökröket ösztökével irányították, ha szántáskor vagy más földet művelő munkában nem a helyes barázdába haladtak, és ez a hegyes botra erősített szerszám megszúrta őket. Kedves testvéreim, meg lehet kérdezni, miről beszél itt Jézus Krisztus? Hogy vonatkozott ez Saulra? Úgy, hogy Isten minden ember számára, neked is és nekem is, a helyes utat és barázdát elkészítette, kijelölte, amin nekünk járnunk kell. Ez az út, ahogy Dietrich Bonhoeffer mondta, a követés útja, mely az isteni megtestesülés óta Jézus Krisztus maga, aki azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak én általam. A bűneset óta Isten próbálja erre a helyes útra, ebbe a helyes barázdába visszaterelni az embert. Vannak nem fájdalmas és vannak fájdalmas ösztökéi Istennek, melyekkel elnézést a kifejezését, és senki ne sértődjön meg, a buta, konok, ökör természetünket, életünket, gondolkodásunkat, énünket a helyes útra Jézushoz akarja terelni. Mindez hogy néz ki Saul példáján? Azt jelenti Saul példáján, hogy az Isten nem rögtönöz. Már fogantatásunk óta megvan a terve és szándéka, hogy elérje az embert, elérjen téged és engem. Sault a damaszkuszi úton érte el. Ahogy már megbeszéltük, Saul életében ott voltak Isten jelzései korábban is, amikor ösztökét alkalmazott. Mert ösztöke volt akkor is, amikor fiatal felnőttként vagy késő kamaszként őrizte István vértanúk kivégzésekor a kődobálóknak a ruháját. Az egy ösztöke volt, mert hallotta István vértanúnak az imáját, hallotta a tanúságtételét, és látta azt, hogy ugyanúgy elváltozik az arca, mint Mózesé. Ez egy ösztöke volt Istentől, hogy ilyen az, aki engem szolgál. Neked is meg kellene kérdezned, hogy hogy lehet az, hogyha valakit kivégeznek, akkor ez így viselkedik. Nem tette Pál, pedig ösztöke volt. De mondhatnám azt is, hogy az általa elfogott, börtönbe vetett és olykor kivégzett keresztények hitvalló élete, viselkedése, akár életük utolsó pillanatában is, az is ösztöke volt a számára, hogy ezt hallhatta. De Saul csak tovább rugózott, rugdalózott az isteni szándék ellen, és nem engedett egészen a Damaszkuszi útig. Ha finoman fogalmazzuk, azt mondjuk, hogy nem vette a lapot, amikor Isten komoly jelzéseket adott neki. Miért nem? Mert más uralta a szívét. És ez a kulcs, hogyha más uralja az ember szívét, mással van tele az ember szíve, akkor nem veszi a lapot. Hogy Isten melyik barázdába akarja őt látni. Kelj fel! Ezért mondtam, hogy énekeljük ezt az éneket, hogy kelj fel! Saul három megtérés történetében Jézus is szól leendő apostolához, kelj fel! Kedves testvérek, az életfordulat első pillanatában mindenki felé hangzik ez, kelj fel! Nem fekhetsz, nem ülhetsz az új életed babérjain, mert fel kell kelned. Amikor hetekkel, de lehet, hogy hónapokkal ezelőtt ezt írtam, akkor nem gondoltam volna, hogy fölkérnek bennünket bizonyságtételre, és nem gondoltam arra, hogy a mai estén pont erről kell szólni a bizonyságtételben, hogy kelj fel, indulj, Sajógömörtől kezdve ide-oda-amoda. Mert ez misszió, mert ez feladat, mert ez küldetés. A kejfel mögött az van, hogy nem te állsz talpra, hanem Jézus állít talpra. De neked ezt hagynod kell. Miért kell felkelni? Miért nem lehet fekve vagy ülve maradni a keresztény életben? Azért, mert a keresztény élet dinamikus, állandó mozgásban lévő élet. Ezt nagyon sok magát keresztények valló vagy gondoló nem is tudja. A keresztény élet Krisztus követés. És ahogy Krisztus is állandóan mozgásban volt, állandóan úton volt, úgy követőinek nekünk is így kell élnünk. Ennek oka, hogy hitünk nem magánügyünk. Hitünk nem magánügyünk. A kommunizmusban azt súlykolták, hogy magánügy, a templomon belül, meg a lakáson belül. Kint semmit. Most ez a világ megint ugyanezt mondja. Már büntetik azt, Finnországtól, Németországon keresztül, meg most legutóbb Máltán, aki a hitéről vallást tesz. A Krisztus követés a legnagyobb közügy a világon. Nagyobb közügy, mint az éhínség problémája, a világon nagyobb, mint a klímaváltozás elleni, vagy a környezetszennyezés elleni küzdelem. Nem azt mondom, hogy ezek nem nagyok. De a Krisztus követés és a Krisztusról való tanúságtétel, a hited és a hitem a legnagyobb közügy a világon. Remélem, nem értik félre a testvérek, hogy tanulhatunk a sátántól. Megtanulhatjuk azt, hogyha kirúgják az ajtón, visszamászik az ablakon. Ha elveszít egy embert, mert az Krisztus követő lesz, akkor nem azzal kezdi, hogy öreg, rossz buszra szálltál, én jobban tudtam volna, hanem őróla már ilyen téren lemond, de olyan téren nem, hogy azt mondja, maradj veszteg, neked már üdvösséged van, dőlj hátra, és kérj egy kávét a Jóistentől. Ha már a sátán elvesztett egy embert, nem akar többet is elveszíteni. Azzal, hogy volt híve, de ma már Krisztus követő, másoknak is tanúságot tesz, másokat is Krisztushoz vezet. Jézus pedig pont az ellenkezőjét akarja. Ezért állít talpra, és ezért mondja azt, hogy kelj fel. Kelj fel, mert küldetéssel bízlak meg. Kedves testvérek, mi is kaptunk küldetést, kaptunk általános feladatot, és kapunk konkrét feladatokat. Az általános feladat nem más, mint képviselet. Ahogy egy nagykövet idegen országban saját nemzetét, kormányát képviseli, például mondok egy példát, a Brazília városban a magyar nagykövet Magyarországot és Magyarország népét és kormányát képviseli. Úgy kell nekünk képviselni, vagy kellene képviselnünk Isten ügyét, Isten országát az emberek között, ott, ahova Isten helyezett. Családban, gyülekezetben, sajnos még a gyülekezetek is olyanok már, hogy képviselni kell az Isten ügyét bent a gyülekezeten belül. Mert mintha ott már nem lenne ez természetes. A munkahelyen, faluban, szomszédok között, barátok között, fiatalok is vannak talán még, de lehet, hogy elmenekültek az iskolában. A konkrét feladatokat pedig Isten elénk hozza. Annyira elénk, hogy szinte átesünk rajta. Én ezt tapasztaltam az életemben. Előleg kitérni csak engedetlenséggel lehet. Hát majd holnap hozok erre is példát. Véletlenül nem, csak tudatos feladat megtagadással. Az is tudatos feladat megtagadás, ha nem akarok róla tudomást venni. Ne legyenek kétségeink, Isten mindig ad konkrét feladatot. Még akkor is, ha egyedül fekszel egy kórházi betegszobában. Eszedbe juttat embereket, vagy csak egyet, akiért akkor és ott imádkozni tudsz. Hát még amikor nem vagy egyedül ágyhoz kötve, mennyi feladat jön eléd? De a konkrét személyekre vonatkozó ima feladat az mindig adva van. Ebben is engedjünk Jézusnak. Ma reggel írtam hozzá kézzel, mert a mai lelki útra valóba olvastuk, amikor az útmutatónak a Ószövetségi égéjét, Ézsaiás proféta könyvéből és az Újszövetségi evangéliumból olvastuk. Hegedűs Attila ezt írta. Nem véletlenül beszél Ézsaiás harsogó kürtről, nem véletlenül kezdi Jézus hirdetni az evangéliumot. Fontosabb dolgokról van itt szó, mint hogy álszerénységből elhallgassuk. A tévutak elkerüléséről, bűnökről, Isten jelenlétének örömhíréről van szó, Ézsaiás, illetve Jézus részről. Igaz, hogy van egy nagy különbség. Ézsaiás bűnökről, Jézus Isten szeretetének eljöveteléről beszélt. De egyik üzenet sem olyan, amelyet a sarokban kellene elmotyognunk. Amen. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, köszönjük, hogy te a szívtől szívig szólsz hozzánk, a te szívedtől a mi szívünkig. Bocsáss meg, hogy nem remegett eddig még bele a szívem, hogy a te szíved így akar dobanni, hogy az én szívem rád hangolódjon. Add, hogy mindannyiunk szíve a tiéddel együtt dobbanjon. Amen.
Köszönjük szépen. Azt hiszem, hogy elég muníciót kaptunk arra, hogy ha majd erről a táborról hazamegyünk, akkor legyen valaki, akinek elmondjuk. Már most jó, ha tervezgetjük. Két szomszédunk, Nagy Tarcsán, az egyik egy evangélikus régi családnak már megmaradt egy tagja, idősebb hölgy, másik oldalon egy katolikus család, szemben egy evangélikus testvér, aki itt van most velük, őt elhoztuk ide, legalábbis informáltuk, de azt hiszem, hogy még nagy tartsán van jó néhány olyan ház, ahova el kéne menni, és lenne jó néhány olyan barát, ismerős, akit valóban hívni kellene. Pontosabban ellenségeket is, akikből barátot kell faragni. A levelet ugye mindenki aláírta, és talán föl is írt egy-két olyan nevet, akiknek jó lenne ezt a hívást a jövőre nézve közvetíteni. Jó lenne, hogyha tényleg kiáradna az Isten szent lelke szívünkbe, és általunk pedig kiáradna a környezetünkbe. Köszönjük szépen a szolgálatot, holnapra még várunk szeretettel. Hajtsuk meg fejünket, az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg gonosztól, mert tiéd ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Thank you. Istennek ezt az üdítő elsőt, most már kicsit kellemesebb ez talán a levegő, a légkör a szobákban is, ha csak be nem állszunk. Viki jelezte, hogy miután nagyon csúszós a lépcső, és még esik az eső rendesen, ezért a kedves testvéreket, főleg idősebbeket átkísérik majd Marcival együtt a épületben, a Hóner épületben. Nyugodalmas, jó éjszakát kívánunk mindenkinek! És várad Istenünk!
Csak egy mondatra nagyon köszönjük, hogy itt lehetünk feleségemmel együtt. Isten áldja az életünket, és van egy gyönyörű énekünk, amivel egy kis sorával hagyjuk csinálni. Isten viszontlátásra, és ha van egy mondatra, hogy halljuk meg, akkor majd oda kell.
Isten velünk viszontlátásra, boldog útjaink kezessen, ő kezével övezessen. Isten velünk viszontlátásra, hogyha élünk, tán nem is, ott az ég, hol ma a Jézus úr, Isten velünk.